Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Két beszélgető partnerem van, és ők nem is új vendégek, hiszen teljesen más lényegű, teljesen más témákban már beszélgettünk egymással. És az is tulajdonképpen teljesen más, hiszen végül is az egyik a platformos munkavégzések közül a futárokkal kapcsolatos, a másik pedig az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos, és most egy ehhez képest új, de mégis furcsa módon társadalompolitikailag összetartozó ügy lesz. Ez hogyan változik, és hogyan van kihatással a városkép változása, építészeti projektek, a város életét meghatározó társadalompolitikai kérdésekkel. Ez így nagyon bonyolultan hangzik, azt hiszem, de hogy megpróbáljuk következő fél órában ezt kibontani és érthetőbbé tenni, annál biztosan, mint hogy ezt a bevezető mondatba sikerült nekem most összefoglalnom. Ugye a két beszélgető partnerem Ürmösi Anna. Szia Anna, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
És Szabó Milán. Szia Milán, köszönöm szépen, hogy a kutyárak után most ezzel is segítesz a megérteni minket, hogy hogyan működik a város. Nos, vágjunk bele. Az elején egy reklámot fogok mondani, hiszen az újegyenlőség.hu szeretném ajánlani mindenkinek a figyelmébe, hiszen ez a beszélgetésnek a leírt tartalma sokkal bővebben, és egy cikk tanulmányok formájában, három részes cikksorozatban elolvasható az újegyenlőség.hu-n. Augusztusban hoztuk le ezt a három részletet, és azt gondoltam, hogy van olyan jelentős a téma, hogy ezzel külön foglalkozzunk, ne csak az Új Egyenlőség hasábjain, hanem egyébként így élőbe is. Ugye az volt az alap kiinduló pontotok, és azt néztétek meg, hogy egy olyan projekt, ami Budapest zajlott le, és ez az úgynevezett Korvin negyedet érintő projekt, ez hogyan vált, milyen társadalompolitikai hatásokkal járt, hogyan alakított át az ott élőknek a körülményeit, és legfőképpen egyébként ez milyen szerepet játszott ebben a tőke. És az ott a címet adtátok, ez augusztus 13-án jelent meg nálunk, és tényleg nagyon, ezt az elsőt mindenképpen, akinek van ideje, azt olvass el, másik kettő is nyilván ajánlom a figyelmekbe a hallgatóknak, de ez kifejezetten jó ráirányítja a figyelmet erre az egész problémára. Azt a címet adtátok neki, hogy az elhakadott kirekesztést, amire a Korvin negyed csillogó házai épültek. Miért kezdtetek ezzel foglalkozni egyáltalán, hogy honnan jött az inspiráció, hogy akkor ezzel egy építészeti vagy beruházási projektet nézzetek meg társadalompolitikai szempontból, és hát nyilván innen kössünk rá arra, hogy ennek milyen társadalompolitikai következményei voltak. És miután ugye azt beszéltük meg, hogy jelentkeztek, hogy melyik őtöket szólítsam, ezért a nem tudom, hogy melyik őtök kezdi a beszélgetést ebből a szempontból. Szóval először azt nézzük meg, hogy honnan jött az inspiráció, hogy miért is pont a Korvin negyed projektet nézzük meg. Milán.
Akkor elkezdem én, és akkor kicsit beszélek itt a projektnek a történeti alakulásáról, de hogy visszatérjek a legelső kérdésedre, hogy miért kezdtünk el ezzel foglalkozni, az tényleg egyrészt ennek az egész témának a komplexitása, hogy milyen sok folyamat ér egybe egy ilyen fajta városrehabilitációs projektnél, és hogy milyen komoly társadalomformáló hatása is van. Úgyhogy igazából szerettük volna ezt úgy megközelíteni, ezt a fajta jelenséget, amivel budapestiek mindenképpen találkozhattak, hogy igazából itt a városi kép az nagyon komolyan átalakult, de elsőre ez csupán egy építészeti kérdésnek tűnhet, de emögött sokkal több van, emögött, ahogy a cím is sugallja, van egyfajta elsőre nem látható kirekesztés, kirekesztődés, és egy ilyenfajta projekt, amiről az elemzésünk is szól, nagyon komolyan növelheti a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket, vagy annak a forrását. Szóval, hogy, és itt számunkra egy központi fogalom a gentrifikáció, hogy igazából a gentrifikáció, azt hiszem mondhatjuk, hogy ennek a fajta kirekesztődésnek a legelmi formája, röviden azt jelenti, hogy az alsóbb társadalmi osztályoknak a tagjai a korábbi életterükből, negyedeikből kiszorulnak, a többek között a lakhatás megfizethetetlensége miatt, illetve például akár a tulajdonviszonyoknak az átalakulása miatt. És ez a Corvin negyedbe, egyébként ez a Corvin negyed, ez a Corvin mozi, Klinikák és Práter utca háromszög nagyjából. Nem mennék bele hosszan ennek a hosszabb távú történeti előzményeibe, de annyit tudni kell, hogy a 90-es évekre ez egy komolyan leromlott terület volt, a lakásállomány szempontjából nagyon komoly társadalmi problémák, deprivációk voltak jelen, és illetve az önkormányzat komolyan el volt adósodva. És már voltak a 90-es évek a próbálkozások, egyébként nem pont nem ezt, nem a középső Józsefvárosban, hanem a belső Józsefvárosban, ami már a körúton belül van, hogy valamilyen fajta tömbrehabilitációba kezdenek, ami nagyjából annyit jelent, hogy a meglévő épületeket újítják fel, korszerűsítik, viszont ez egy relatíve egy kudarc volt, és nem volt képes új adóalapot bevonzani az önkormányzat számára, és nagyjából így érkezünk el ehhez a Corvin negyed projekthez, ami 2002-ben indul, gyakorlatilag 2018-19-re lezárult a projekt érdemi része. És itt gyakorlatilag kialakult egy konszenzus abba az önkormányzatban, hogy itt egy elég komoly átalakítás, az épített környezet nagyon radikális átalakítására van szükség ahhoz, hogy ez a város, hogy egy érdemi városrehabilitációs projekt megvalósuljon. És ezért ez az induló projekt, ez nagyjából 125 milliárd forintos összeg volt, ebből egyébként 14%-ot állt az önkormányzat, ami egyébként alapvetően nagyobb mozgásteret adhatna mondjuk az önkormányzatnak egy ilyen projekt esetében, a befektetőkkel, ingatlanfejlesztőkkel való alkudozásba, tárgyalásba, de itt alapvetően azt láthattuk, hogy a terület átalakítása az a tőke, az ingatlanfejlesztők érdekei szerint ment, és erre azért is volt lehetőség, mert itt egy nagyon nagy jelentős része koncentrálódott a kerületi szociális bérlakásállománynak. Emiatt az önkormányzatnak gyakorlatilag nagyon könnyű dolga volt abba, hogy azokat a háztömböket, amiket teljesen lebontottak, és amik a helyére a Corvin sétány komplexumai épültek, hogy innen gyakorlatilag kilakoltassa az embereket, mivel a legtöbb nem saját tulajdonban volt, hanem bérlő volt. És csak hogy itt hagyj dobjak be röviden egy adatot ezzel kapcsolatban, itt egy nagyon komoly csökkenésről van a bérlakásállományban szó. 2004-ben indul gyakorlatilag érdembe a projekt, és 2004 és 2006 között 17.500-ról, ami a kerületi teljes bérlakás, szociális bérlakásállomány, 8.000-re csökken ez az állomány. Több mint 50%-os csökkenés. Vagyis itt az önkormányzat egy nagyon fontos szociális szerepét szűkítette le nagyon gyorsan, nagyon radikálisan.
Hadd értelmezzem, amit mondasz, ugye azt mondod, hogy volt egy egy kerületi rész, egy város rész, ahol a szociális bérlakás állomány koncentrálódott nagy mértékben, ebből következően nyilván olyan alsó és alsó középosztály és alatta lévő társadalmi rétegek kerültek oda, vagy laktak ott, éltek ott már tartósan, akik a önkormányzat logikája szerint inkább vitték a pénzt, hiszen mindig a szociális bérlakás állomány fenntartása az drágább az önkormányzatnak, mint amennyi bevétele van belőle. Plusz úgy érezte, ugye, hogy nem fejlődik a kerület rész. Erre az volt a reakciója, hogy hát próbáljunk ezen változtatni, és hogyha jól értem, akkor volt egy kísérlet, hogy a meglévő épületállomány felújításával változtassanak, nyilván ez tőke helyzetéből adódóan az önkormányzatnak ez elbukott, és akkor jött a megmentő tőke, aki ugye azt mondta, majd én megoldom ezt helyetted, bízd csak rám, aminek következtében alapvetően átalakította a városrészt, és akkor most szerintem érdemes ezzel foglalkozni, hogy most hogy néz ki ez társadalompolitikai szempontból ez a városrész, tehát honnan jutottunk el hova, hiszen nyilván ez a kérdés, hogy ebbe a tekintetben a tőkének a szerepe az ugyan értékelhető, az alapján tudjuk megértelni, hogy hova jutottunk el a dolgba.
Igen, szóval, hogy ez szerintem itt fontos kiemelni, hogy ez tényleg egy, ahogy már te is említetted, egy nagyon extrém példája a gentrifikációnak, vagy nagyon erősen tőke vezérelt városrehabilitáció, ami tényleg egy nagyon komoly és gyors társadalmi átalakulást eredményezett a kerületbe, egy komoly társadalmi marginalizációt, szóval ez egyébként a kerületnek a külső részeire költöztették az ottani lakókat gyakran rosszabb lakáskörülmények közé, úgyhogy egyfajta bizonyos részein a kerületnek meg egyfajta gettósodás, vagy a társadalmi problémák komoly koncentrációja jelent
Itt
meg.
bocsánat, hadd kérdezzek, mert ez egy fontos, hogy a de ez azt jelentett, hogy valójában azt, akik a Korvin negyedben laktak, azokat átköltöztették más területekre, vagyis a kerületen belül maradt ez a társadalmi probléma, maximumot jobban koncentrálódott, vagy pedig egyébként ezt kiebb szorították a Józsefvárosból. Nem tudom, melyikötök akar reagálni, mert Anna is jelezte, hogy kezével, hogy ő is szeretne csatlakozni, de hogy ez a beszúrás az érdekelne, hogy akkor itt valójában hova tűnt ez a társadalmi réteg.
Én ebben a témában még átadom Milánnak a szót, és akkor utána majd
Oké,
én is mondom.
Milán.
Szóval röviden igazából erről szerintem az a fontos, hogy mindkettő jelenség, amit most említettél, az történt. Egyrészt a kerület külső területeire való kiszorulás. Itt egyébként jellemzően az történt, hogy a helyi lakóknak az ingatlanért valamilyen fajta vagy pénzösszeget adtak cserébe, vagy átköltöztették őket egy új lakásba. Amennyire tudom, azt igyekeztek elkerülni, hogy itt valami pénzbeli kompenzációt adjanak, mert maximum akkor, hogyha már valakinek volt, szóval, hogy így igyekeztek szociális munkásokat bevonni, hogy azt felmérjék, hogy utána mennyire képes akár mondjuk új építkezésbe kezdeni Csepelen, mert Csepel ez egy jellemző terület volt, ahova mivel sokkal megfizetetőbb a lakhatás, oda költöztek ezt követően emberek, de egyébként az alapvető cél helyben az volt, hogy a más kerületben lévő lakásokba költöztessék át a lakókat, de egyébként sok esetben ez egy jóval kisebb négyzetméteren rosszabb körülmények között történt meg, úgyhogy nem ami sokszor elhangzik a projekt kapcsán, hogy ez egy akár egy jelentős életkörülménybeli javulás lett volna, az nem feltétlenül így történt minden esetben.
Anna?
Igen, hát én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye az, hogy így lecserélődött szinte teljesen a lakosság így a Korvin negyedben, az nem csak azzal járt, hogy így az emberek lakása máshova került, hanem azzal is járt, hogy a Corvin negyednek a közterületeinek a használói is teljesen lecserélődtek, és hogy itt fontos azért kiemelni, hogy azok az emberek, akik korábban ott éltek, ugye még hogyha nem is kerültek annyira messze az eredeti lakóhelyüktől, így magukról a közterületekről, viszont különböző módszerek által ki lettek rekesztve. És szerintem itt érdemes behozni például a Corvin sétánynak a példáját, mert azt egy tényleg nagyon tudatos várostervezésnek az eredményeként foghatjuk fel. Tehát az, hogy a közterületekről is kirekezték az embereket, az ugye a városnegyed imázsának nagyon fontos, mert hogy felújítják ezeket a köztereket, de hogyha még mindig ott vannak a idézőjelben ilyen rendetlennek vagy problémásnak mondható emberek, akkor ugye az a imázs azt megtenvedi. És erre nagyon sok példa van, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát ugye van egyfelől egy ilyen törvényi szabályozás, amit nagyon gyakran bizonyos emberek által végzett tevékenységek ellen irányul. Tehát, hogy amikor így törvénybe iktatták azt, hogy nem szabad szökőkútban fürdeni, vagy nem lehet az utcán életvitelszerűen tartózkodni, ez például egyértelműen annak a vagy hát legitimációja, hogy így rendőrségileg ezek az emberek ellen fel lehessen lépni, és ez nagyon fontos, hogy a 8. kerületben elég magas számú hajléktalan szálló működött, és ezt az akkori polgármester ki is emelte, hogy szerint ez nem reális, és hogy ide vonza a hajléktalan embereket, és hogy el is indult egy úgynevezett közrendvédelmi akció, aminek egyértelműen az volt a célja, hogy a hajléktalan emberek tereit így törvényileg megsemmisítsék, tehát hogy az ilyen legapróbb dolgokért, mint hogy egy cigarettacsik eldobása, vagy egy padon így úgymond életvitelszerűen tartózkodás, így nagyon sok rendőri vegzálás érte a hajléktalan embereket, és ez így egyértelműen az volt itt a cél, hogy egy másik kerületekbe úgymond száműzzék ezeket az embereket, és ezzel is ezt a városi imást ezt fent tudják tartani.
Mi állnak visszaadom azért egy ennek az egésznek paradoxonára, ha világítsak rá, ugye azt mondja az akkori kerületvezetés, hogy hát a hajléktalanság egy probléma, és a hajléktalanság egyik problémája az, hogy sok itt az ellátórendszer, tehát sok intézmény van, nappali melegedő, éjjeli szállás, átmeneti szállás, de az emberek ne lakjanak kint az utcán, ezért őket vegzáljuk. De hogyha persze bezárják ezeket a hajléktalan ellátó intézményeket, akkor még inkább az utcán kénytelenek lakni, tehát jobban megjelennek a közterületi hajléktalanok. És valójában ezzel az egész rendvédelmi jellegű fellépéssel ugye nem megoldják a hajléktalanságot, mert attól még, hogy a rendőr vegzálja a hajléktalant, attól még soha senkinek nem lett lakása. Ez egy egyértelmű társadalompolitikai tény. Ezzel szemben ugye valójában csak arra jó, hogy akkor megpróbálni onnan a szépen a közép és felső középosztály számára kialakított terekről kisöpörni őket, és akkor ezzel felmutatni, hogy megoldódott ez a társadalmi probléma. De Milán jelentkezett, és azt megadnám neked a szót ennek kapcsán.
Ja, csak nagyon röviden annyit akartam, hogy ez a, amire most Anna utalt, ez a Kocsis Máté polgármestersége alatt indult, csak hogy mert hogy már a projekt az 2004 óta tart, de jól tudom, ő 2009-től kezdődően volt. 18 2009-től kezdődően volt. Csak ennyit akartam hozzátenni, hogy ezeket így...
Világos értem, ilyen fontos ezt a kontextusba helyezni. Hadd hozzak szóba egy dolgot, ugye azt mondtátok, és Milán, te, amikor bemutattad az egész dolgot, ugye mondtad, volt egy korábbi kísérlet, ahol az önkormányzat saját forrásából próbált megoldást találni, ugye azt is kiemelted, hogy a önkormányzat eléggé eladósodott, tehát hogy neki nagyon szűk volt a mozgástere, szeretett volna adóbevételeket generálni, logikus, érthető. Majd jött hirtelen a befektetői tőke, aki azt mondta, hogy hát én megoldom ezt helyetted, add a projektnek a 14%-át, és egyébként ennél valójában sokkal többet, hiszen nyilván a lakásokhoz, illetve a terület, kerületrendezéshez való hozzáférési jogot is megkapta ezzel a projekt, és a befektető. És ő a maga szája íze szerint, nyilván for profit vezérlő elv alapján elkezdte ezt a beruházást megvalósítani. Ti mit gondoltok erről, hogy itt ebben a történetben, hogyha lehet ilyet mondani, hogy hibázott-e valaki, vagy mindenki a maga logikáján ment, aminek az lett a vége, hogy hát egy alapvető társadalomformáló hatása volt ennek a projektnek, ahol az alsó társadalmi osztályok kiszorultak a meglévő tereikből, és máshol kellett, hogy menjenek, vagy tulajdonképpen a tőke tette a maga dolgát a maga vezérlő elve szerint, az önkormányzatot kiszolgáltatott helyzetben volt, és felkapaszkodott egy utolsónak tűnő vonatra, és ideig eljutott. Szóval lehetett volna ezen a rendszeren korrigálni, vagy felejtsük azt el, hogy a tőke segítségével ilyen mérvű projekteket lehet csinálni, mert mindig ez lesz az eredménye.
Ez nyilván egy nehéz kérdés, meg nagyon, nagyon kontextus függő is, de alapvetően azt gondolom, hogy ennél a projekt kapcsán nyilván volt egy kiszolgáltatott helyzet, de nagyon-nagyon extrém módon történt, és explicite az, hogyha esetleg valaki beleolvas a cikkénkbe, akkor ott idézeteket is kiteszünk, hogy a helyi politikai elit az milyen szinten elkerülhetetlenként kezelte ezt a fajta átalakulást, vagy a gyakorlatilag a szegénység kitolását, ilyenfajta megfogalmazások születtek, és azt gondolom, hogy azért ennél komolyabb mozgástere lehet egy önkormányzatnak, akár olyan szempontból, hogy egy adott projektnek a ből befolyó bevételeket milyen új projektekben, milyen új célokra allokálja, vagy akár mondjuk milyen megegyezést alakít ki a befektetőkkel azzal kapcsolatban, hogy a közvetlen bevételeit a projektnek egy részét mondjuk mire fordítsa az önkormányzat. Erre vannak példák, hogy bizonyos esetekben, hogy egy adott önkormányzat megegyezik ingatlanfejlesztésbe befektetőkkel, viszont ennek része az, hogy a befolyó bevételeket például szociális bérlakás építésre, vagy korszerűsítésre, fenntartásra, vagy bizonyos fajta szociális szolgáltatásokra fordítja, vagyis próbálja szabályozni ezt a folyamatot, és ellentartani ennek a társadalmi elég komoly, hát igen, társadalmi bizonyos fajta leromlásnak vagy kirekesztődésnek.
Anna?
Igen, tehát szerintem azt hozzá kell tenni, hogy ebben a projektben egy nagyon erős ilyen politikai álláspont volt így az önkormányzat részéről, tehát hogy Kocsis Máté így úgy utalt a kerületre, mint bűnözőkkel teli gettó, és hogy ez egy ilyen nagyon, hát expliciten kimondott cél volt a kerület így idézőjeles megtisztítása. Tehát, hogy itt nem az volt, hogy jött a tőke, és az önkormányzat így kiszolgáltatott helyzetbe került, hanem hogy az önkormányzatnak egy nagyon expliciten kimondott célja volt, és ez így szerintem elég jól beleilleszkedik abba az általánosabb tendenciába, hogy a szegénységet egyre inkább, mint egyéni problémát keretezi, így nem csak az önkormányzat, hanem igazából az egész kormány, tehát hogy a szegénység az nem társadalmi problémaként jelenik meg, hanem ugye, ahogy hallottuk, akinek nincs semmije, nem vitte semmire, az annyit is ér. Tehát ez az egész ideológia rendszer és politikai diskurzus is megalapozta azt, hogy legitimizálja az embereknek a kitolását, kirekesztésétől ezekből a terekből.
Szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy, és nem tudom, hogy erre ezt vizsgáltátok-e, vagy bármilyen információtok van, hogy ahol nem ennyire tőke vezérelt városrehabilitációs projekt zajlott, ott ezt milyen forrásból oldották meg, és tudták-e ezt a társadalom formáló hatást tompítani? Vannak erre jó példák, akár Magyarországon láttatok-e ilyet, vagy nem tudom, hogy ezt vizsgáltátok-e? Milán?
Ezt mélyre behatóan nem ismerem, de azt hiszem, hogy ezt így kellően szembe tudjuk állítani a Corvin negyed esetével. Ez egyébként pont a szomszédban levő Magdolna negyednek az úgynevezett szociális városrehabilitációja, ami eléggé más szempontok alapján lett megtervezve, illetve alakult. Itt a források szempontjából például fontos, hogy a Magdolna negyednek a szociális városrehabilitációja később indult, mint a Corvin negyedé, illetve az fontos, hogy ez tényleg explicit egy szociális városrehabilitáció volt, szóval ez később indult, és ekkor már Európai Uniós forrásokkal terveztek, illetve Európai Uniós forrásokat nyertek erre a projektre. Nyilván ez egy felől annak is a tünete, hogy gyakorlatilag a központi költségvetésre nem lehet alapozni ilyenfajta projektekbe jelenleg Magyarországon, nincs olyan állami alap, vagy olyan bérlakásépítési, vagy bármilyen fajta fejlesztési alap, amiből erre lehetne hívni pénzt, úgyhogy emiatt Európai Uniós forrásokkal valósult ez meg. Hangsúlyoznám, ezt mélyrebehatóan nem ismerem, de az alapvető célja a projektnek az volt, hogy egyrészt a meglévő háztömbökkel, meglévő közösségekkel dolgozni, egyrészt felújítani a házokat, korszerűsíteni, akár energetikai korszerűsítésről is van szó, és mellette ennek egy fontos eleme volt, illetve még mindig eleme, mert ez egy nem befejeződött projekt, a közösségszervezés és valamilyen fajta szociális munkásoknak a bekapcsolása ebbe. Szóval egy egészen más és integráltabb szemléletről van szó, de nem ismerem ennek behatóan még a hatásait, illetve lehet, hogy később fogjuk ezt érdemben tudni megítélni.
Anna?
Igen, hát én itt behoznám szempontként még a köztereknek, tehát a emberek által gyakran használt tereknek a kialakítását, mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan válhat maga a köztér kirekesztővé, tehát milyen olyan várostervezési megoldások vannak, amik passzív eszközei lehetnek a kirekesztésnek, és sokszor így nem is észrevehetőek az emberek számára. Tehát, hogy az utcabútoroknak a kialakítása például egy ilyen passzív kirekesztés lehet, mert hogyha ilyen egyszemélyes kőpadokat hoznak létre, vagy amik ugye hidegek, kényelmetlenek, vagy egymástól ellenőrző székeket, ezek is így igazából arra késztetik az embereket, hogy ne nagyon töltsenek ott időt, és gyakran ugye megjelennek ezek a félprivát terek, mint az ilyen teraszok vagy plázák, amiknek a használata viszont fogyasztáshoz kötött. És erre így visszatérve a kérdésedre, szerintem elég jó ellenpéldákat találunk pont a 8. kerületben. Most adták át a Déri Miksa utcán kialakított sétáló utcát, ami ugye a Corvin pláza melletti sétáló utcához hasonlítható, hiszen mindkettő hasonló céllal, vagy hát hasonló így kialakítású, viszont a Déri Miksa utcán nem kávézókat hoztak létre, és nem is ilyen kényelmetlen külpadokat létesítettek, hanem egy tényleg szerintem inkluzív közteret sikerült létrehozni, tehát vannak elég kényelmes padok, jó a kialakítása, és hogyha így arra jár az ember, akkor tényleg látszik, hogy hogy ez a helyi lakók által ez egy jól kihasználható közterület, tehát hogy ott szoktam látni mindig így gyerekeket, felnőtteket, és tényleg ez egy ilyen közhasználatban lévő köztér, és egyáltalán nem egy ilyen fogyasztáshoz kötött kirekesztő elrendezésű tér. És szerintem ez is egy nagyon érdekes különbség így a várostervezés szempontjából.
Ugye egy külön cikkben foglalkoztatok ezzel, és azt egyébként azért is érdemes megnézni, mert fényképek vannak, és talán egy verbális műfajhoz képest jobban érthető, hogyha láthatóak ezek a utcabútorok, amelyeknek valóban tényleg az a célja, hogy hát inkább arra szolgáljanak, hogy nehogy ott a pillanatra is megálljanak az emberek, és hanem inkább menjenek azokba a terekbe, ahol lehet fogyasztani, sőt, hát kell fogyasztani. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon pici metszetét tudtuk ennek a három cikknek felmutatni, de szerintem érdemes elolvasni, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen kedvcsináló volt ez az elmúlt fél óra. Megdöbbentő adatokat mondtatok, amit én aláhúztam, ez a 17.500-ról 8.000-re csökkent a szociális bérlakás állomány, miközben hát logikusan a társadalmi helyzete nem javult ettől még a kerületben élőknek, maximum csak elvették tőlük jobban azokat a lehetőségek, amik arra szolgáltak, hogy segítséget kaphassanak az önkormányzattól, és hát az is elgondolkoztató, hogy hát bizony van más út, mint egy tőkevezérelt, tisztán vagy nagy mértékben tőkevezérelt városrehabilitációs projekt, hiszen pont a kerületben ti magatok mondtatok erre ellen példákat. Anna, Milán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ezt a fél órát nekünk szenteltétek.
Köszönjük a meghívást!
Köszönjük, sziasztok!
És hát azoknak a hallgatóknak, akik visszatérőek, azok hallgatnak minket, és nagyon sokan vannak, és köszönjük is, akik már unalomig ismert, de mindenképpen ajánlom a újegyenlőség.hu-t, a Facebook oldalunkat, YouTube csatornánkat, illetve a még meglévő két testvér podcastünket, a Zöld Egyenlőséget és a Kék Egyenlőséget is a figyelmükbe. Ott is folyamatosan új meg újú tartalmakkal jelentkezünk. Érdemes őket is, ott is minket is hallgatni és követni, és hát aki még nem követett be minket, az a kedvenc streaming szolgáltatóján tegye meg, hiszen akkor azonnal frissült tartalomról értesülni fog. Köszönöm szépen az e-heti figyelmet, és jövő héten találkozunk. Én Kis Ambrus voltam, egy hét múlva folytatjuk.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!